mai első témánk az Alteo. Rengeteg dolog történt január során a társasággal. Itt van a stúdióban Miró József, az Erste vezető elemzője, stratégiája. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Közel 25%-kal emelkedett az év első heteiben az Alteo részvények kurzusa, és ebben bizonyára szerepet játszik az, hogy január 7-én megjelent a te nevedhez és az Erste-hez kötődő elemzés, amelyben vételi ajánlás mellett jelentős céláremelést hajtottatok végre, 5450 forintra értékelve a részvényeket. Erre már önmagában is reagált az árfolyam, majd publikálásra került az Alteo stratégiai prezentációja, mely 2030-ig tartalmazza a menedzsment vízióját, céljait. Meglepett téged ez a stratégiai anyag, főleg a célszámok, amivel kijöttek?
Nagyon meglettek. Én nem gondoltam ekkora előrelépésre. De hogy hozzátegyem, hogy a piacnak a mérete az lehetővé teszi. Ez meg tud valósulni. Nagyon sok minden nem fog ez múlni.
Ha röviden kellene megfogalmazni, te mit emelnél ki az Alteo eddigi sikersztoriából? Mi a titka a társaságnak?
Szerintem első és mindig a legfontosabb, pláne ilyen hosszú távú történetnél, hogy jó a menedzsment. Tehát ugye az alapító vezeti továbbra is a céget, és van egy elég meghatározott vízió. Folyamatosan építkeztek, és ugye ebbe az építkezésbe jött bele az, hogy jött egy szerencsés piaci helyzet. Ez különben nyilván a kiegyenlítő energiapiac, ami ugye a főpiaca, és azt hozzá kell tenni, hogy az egy nis piac, tehát egy réteg piac. Itt az elmúlt néhány évben a korábbi stratégiának köszönhetően, és a piac változásainak köszönhetően egy elég jelentős készpénztermelés alakult ki a cégnél, ami megteremtette igazándiból azt a lehetőséget, hogy komolyabb beruházásokat, akvizíciókat hajtson végre, és ugye a piacnak is kellenek ezek a beruházások, tehát egy ilyen goldilok szituáció van, amikor a csillagok együtt állnak, hogy pénz, paripa, fegyver, minden rendelkezésre áll, és szükség is van ezekre, és hát nyilván ebben a környezetben ugye még ráadásul egy elég nagy vonalú stratégia született meg, ami messze túlmutat az elemzésemen. Ugye én arról beszéltem, hogy elköltött nagyjából 20 milliárdot, és akkor még most a csőben van nagyjából egy 50 milliárd forintnyi beruházás. Ezzel szemben ugye a cégnek a víziója az az, hogy 2030-ig 2 milliárd eurót, 800 milliárd forintnyi beruházást hajt végre. Nyilván ezt már maga, ugye úgy szoktuk mondani, hogy a mérlege nem bírja el, tehát még hogyha nagyon erős is, tehát lesz tőkeemelés, ők azt mondták, de nagy valószínűséggel ez valami több lépcsős, azt gondolom, hogy valami több lépcsős tőkeemelés lesz, de így is nagyon erős, nagy vonalú ez a terv. És nyilván ugye most megvan az a lehetőség, hogy azt a tudást, amit fölhalmoztak, akár például külföldön is kamatoztassák valamelyik környező országban, illetve hát nyilván ez a nagy mennyiségű tervezett beruházás akár más piacokra is átvezethetné, bár erről nem beszéltek, hanem inkább arról, hogy megvannak a lehetőségek arra, hogy tovább menjenek.
4160 forintos piaci árfolyamnál hoztad ki a vételi minősítésedet, viszont azóta több mint 20%-ot emelkedtek a papírok. Hogyha most megnézzük, tehát a jelenlegi árszinteken, akkor körülbelül milyen értékeltség mellett forognak az Alteo részvényei, és ez nevezhető, vagy tekinthető akár historikus értelemben továbbra is olcsónak, vagy vonzónak?
Azt látni kell, hogy amikor kijött az elemzés, akkor a 2024-es várható eredménnyel 7-es PPR rátán forgott a papír, most akkor nyilván ez van 8,5 körül lehet. Amúgy a múltban azért sok esetben 10 körüli PPR rátán forgott emlékeim szerint, tehát ilyen értelemben nem drága. Olyan értelemben lehetne azt mondani, hogy drága, hogy ugye maga a teljes piac, a BUX ugye 6-os PPR rátán forog. De hozzáteszem, hogy volt olyan időszak, hogy a BUX 5-ös PPR rátán forgott, míg az Alteo akkor is éppen 10-esen. Tehát, hogy ilyen értelemben meg továbbra sem mondanám azt, hogy drága, pláne annak fényében, hogy ugye a céláram még azért innen nagyjából 10%-kal följebb van. Tehát én azt gondolom, hogyha mondjuk ezt az egyszerű mutatót nézzük, hogy a pépere értékeltség, akkor továbbra sem mondanám azt, hogy drága a papír.
Beszéljünk egy picit arról a stratégiai anyagról is, ami megjelent. Az első kérdésem az rögtön ezzel kapcsolatban az, hogy önmagában az, hogy megjelent egy ilyen stratégiai publikáció, és természetesen tartalmazott új információkat a menedzsment terveiről 2030-ig egészen, az indokolja egyébként azt, hogy ezt a január elejé elemzésedet, ezt frissítsd, updateld.
Nagy valószínűséggel kell ezzel majd valamit kezdeni. Nyilván be kell majd építeni a modellbe. Azt azért látni kell, hogy ez azért egy nagyon nagy szabású terv. Tehát, hogy ennek azért vannak kockázatai. Tehát, hogyha beruháznak mondjuk azt mondom, hogy 100 milliárdot vagy 150 milliárdot, azt ugye például nyilván időzítéstől függően elbírja a mérleg, de itt egy nagyon sok ha van, mármint olyan értelemben, hogy ugye részvényt kell kibocsátani. Milyen lesz a piac, milyen áron lehet bevonni ezeket a részvények, a friss tőkét, stb. Stb. Tehát, hogy ilyen értelemben elég nehéz előrejelezni pontosan, vagy relatíve pontosan azt, hogy ennek az elképzelésnek pontosan milyen árfolyam hatása lesz. Most mondok egy példát. Hogyha azt mondom, hogy holnap emelnének tőkét, és sikeres lenne a tőkeemelés, és a piaci áron emelnék a tőkét, és 70%-os eladósodottságra mennének föl, tehát egy elég jelentős mennyiségű hitelt is fölvennének mellé, amit megint csak le kell tárgyalni, megfelelő kamatot kell elérni, stb. Stb. Akkor nagyjából egy 200 milliárd forintnyi tőkét kellene emelni, ami duplája a jelenlegi piaci kapitalizációnak. Tehát ugye itt egy jelentős kihigulás van. Tehát hogyha most azt mondom, hogy holnap tőkeemelés van, és megduplázzák a tőkét, akkor azt jelenti, hogy nagyjából a harmada fog ennek a 2030-as 300 millió euró EBITDA-nak a mostani részvényesekre esni. Ugye ez nagyjából 40 milliárd forint. De hát még kockázatok is vannak mellette. Ugye első ránézést azt mondhatnánk, hogy akkor ez mondjuk nagyjából 50%-kal többet ér, vagy valami hasonlót mondhatnánk, de ez nem így van, mert ugye emellett a kockázatok is jóval magasabbak, tehát elég nehéz pontosan meghatározni azt, hogy most akkor mennyi lehet a felérték. Abban komfortos vagyok, hogy ennyit biztos ér, amennyit most mondtam, és hát látnunk kell azt, hogy milyen lépések jönnek most, és azt gondolom, hogy remélem, hogy azért a nem túl távoli jövőben ezzel kapcsolatban valamiféle további információkkal majd szolgál a cég.
A következő időszakban tervezett beruházások várható megtérülésével kapcsolatban milyen információk derültek ki ebből a stratégiai prezentációból? Mire számít a menedzsment ezen a téren?
Tehát ugye ők azt mondták, hogy 9-10%-os return on invested capital, tehát a befektetett tőke, ugye itt a saját és az idegen tőke, illetve a hitel állományt kell ez alatt érteni, 9-10%-os megtérülést várnak. Ugye a modellemben a súlyozott tőkeköltség, ami ezzel lehetne párosítani, az 9% jelen pillanatban. Tehát, hogyha ez addig jelentősebben csökken valamilyen oknál fogva, mert a hozamkörnyezet csökkenni fog Magyarországon, ha javulna a hitelbesorolás, de mostanában inkább mindig attól féltünk, hogy romlani fog, stb. Stb. Ez a 9-10%, ez jelen pillanatban gyakorlatilag a tőkének megfelelő értéket tudja csak megtermelni, és hát nyilván az a jobb, hogyha e fölötti tőke megtérüléssel tudnak, vagy maga a környezet úgy alakul, hogy ennél alacsonyabb lesz a súlyozott tőkeköltség. Úgyhogy ez is egy nehéz kérdés jelen pillanatban. Tehát sok bizonytalanság van benne, és éppen ezért én azt gondolom, hogy inkább csak egy tollig hatást lehet mondani a részvények felértékére, és így a célára is, ugye a beruházás kapcsán. Minden esetre ezzel tényleg egy méretugrást, hipertérugrást hajt végre a cég itt az elkövetkező 6 évben, és még egy nagyon fontos dolog van szerintem ebben a stratégiában, mégpedig az, hogy ez a stratégia most sokkal bátrabb, mint a korábbi stratégiák voltak. Tehát most sem tudtunk meg sokkal többet arról, hogy mik a konkrét célpontok, viszont sokkal több konkrétumot tudtunk meg a tervekről. Tehát az, hogy mekkora beruházást tervezek, ugye azt általában máskor is elmondták. Azt, hogy nagyjából milyen megtérüléssel, általában az volt, hogy megmondták, hogy ha ilyen beruházást csinálok, akkor annak ilyen lenne a megtérülés, annak olyan, és inkább erre fogok koncentrálni, tehát ilyen megtérülésre kell számítani. Most ezen túlmenően azt is megmondták, mint ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy gyakorlatilag milyen eredményhatást várnak ettől. Régiókat is megjelöltek, területeket is megjelöltek, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból most ez a stratégia sokkal bátrabb, sokkal szókimondóbb, mint a korábbiak voltak.
Milyen irányokban, milyen fókuszterületekre összpontosít majd a következő időszakban az Alteo csoport növekedési pályája?
Alapvetően három területet jelöltek meg, ugye a villamos energiaáramtermelés, a hulladékgazdálkodás és a regionális terjeszkedés. Ugye a villamos energiatermelésben már most is az elmúlt években is növelték a gázmotorok számát, és hát ide sorolnám még azért az akkumulátortárolókat is, bár ugye az nem termelés, hanem tárolás, de nagyon fontos része a stratégiának. Zöld energiába is befektettek, az egyik legfontosabb játékos ezen a piacon. Tehát azt látni kell, hogy az elektromos termelés az ugye nem csak gázmotorokkal valósulhat meg, hanem szélerőművel, napelem erőművel. És akkor ugye erre épül rá az, hogy körforgásos gazdálkodás ezen a területen. Azt gondolom, hogy még lesznek további lépések. Az új elem ugye a regionális terjeszkedés, és ugye elsődleges területnek Szlovákiát, Szerbiát, Horvátországot jelölték meg, tehát a környező országok közül, és másodlagos célpontként Csehországot, Lengyelországot, Romániát, tehát azt gondolom, hogy nézelődnek itt a környéken.
Egy nagyon tőkeerős új tulajdonosi háttér ott van az Alteo mögött. Látsz-e plusz lehetőséget, plusz szinergiákat ebből?
Hát azt gondolom, hogy egyrészt majd a tőkebevonást ezt lehet, hogy azért valamennyire segíteni fogja. Kérdés, hogy ez pontosan hogyan fog lezajlani, mert erről ugye erről még túl sok mindent nem tudunk. Annyit viszont tudunk, hogy majd külföldi piaci szereplőknek a tulajdonosi körben való megjelenésével is számolnak. Másrészt pedig ugye nyilván láthatjuk már az első jeleit, hát ugye most már nagyjából mondjuk másfél éve jelent meg a MOL a cég életében, de hogy vannak együttműködések, például naperőműpark építése, vagy inert gáznak a szállítása, illetve a hulladékfeldolgozásban magában, és hát például ugye pont karácsony előtt jelentették be ugye az Éltek Kft-nek a megvásárlását. Ez megint egy elég jelentős lépés, tehát hogy ott egy nagyjából ilyen 2 milliárd forint környéki EBITDA-ról beszélünk, és ugye egy elég jelentős szereplője a magyar hulladékfeldolgozási piacnak, meg tanácsadó is. A MOL jelen van a régiós országokban, ezért nyilván a MOL tudására is lehet támaszkodni itt a régiós terjeszkedésben. Úgyhogy ez egy izgalmas terület lesz, majd meglátjuk, hogy itt mi történik, de ebben az irányban mondom, még nem láttunk elmozdulást.
Elemzői szemmel hogyan lehet majd megítélni ezeket a jövőbeni tranzakciókat? Tehát mi az, amit egyébként egy ilyen stratégia után majd be lehet már építeni a modellbe, akár bizonyos feltételezésekkel, vagy ez úgy fog kinézni, hogy amikor jön majd egy újabb akvizíció, vagy egy újabb bejelentett beruházás, akkor tudsz vele ilyen értelemben már konkrétan számolni, és akkor tudja adott esetben növelni a cégértéket.
A korábbi modellben is azzal számoltam, hogy a stratégia alapján valamennyi beruházás megvalósul az annak megfelelő megtérüléssel. Alapvetően a modellben naperőmű beruházásokkal számoltam, illetve akkumulátor telepek létesítésével. Ugye, amikor most számoltam, ezeket a feltételezéseket kivettem a modellből, és beraktam a megvalósulást, meg ami a pipeline-ba van. És ez okozta igazándiból a különbséget, hát még nyilván az árak is mozogtak közben, tehát nem teljesen azok az árak valósultak meg a piacon, mint amikor korábban számoltam, tehát azokat is módosítottam, és akkor ennek a különbségeként alakult ki az a célárfolyam, ami kijött. Tehát itt is meg lehet egy hasonló dolgot csinálni, hogy valamilyen feltételezésekkel élünk, és akkor egy ilyen toll-ig tartományt meg lehet határozni, hogy ennek milyen lesz a hatása, és akkor annak megfelelően, hogy a cég mit valósít meg, lehet módosítani később a modellt. Szerencsés esetben nem alul teljesíteni fog a cég, hanem mondjuk az elképzelést felülmúlni, mint ahogy a jelen esetben is itt az elmúlt másfél év vagy két év során láthattuk. Tehát nagyjából ezzel lehet dolgozni, amikor egy ilyen modellel számol az ember, hogy azt mondja, hogy vagy ez a minimum, amit kéne teljesíteni, vagy azt mondja, hogy van egy minimum szkenárió, van egy közepes, meg van egy magas, hát ez még majd a jövő eldönti, hogy melyikkel fogok, vagy lehet érdemes számolni, illetve hogy érdemes-e mind a három modellt kidolgozni.
Várhatóan azért, hogy nő a cégnek a mérete, és jönnek majd további tőkeemelések, azért úgy válik majd ismét egyre likvidebbé az Alteónak a kereskedése. Számolsz-e a modellben jelenleg bármilyen likviditási diszkonttal, vagy valami olyan kockázati tényezővel, ami esetleg csökkenhet, eliminálódhat a jövőben?
Azért nem számolok jelen pillanatban likviditási diszkonttal, mert azt gondolom, hogy ugyan nem nagy a napi forgalom, tehát ugye az elmúlt időszakban megugrott, tehát volt ugye 170 millió forint is, most már visszacsúszott, nem tudom, 30 millió forint környékére. Alapvetően ez az elemzés a retail befektetőknek készült magyar nyelven, de egy hagyományos, független elemzés formában, amit a nagy befektetőknek szoktunk csinálni. Tehát ugye ilyen értelemben talán ez a különlegessége. Most éppen ezért, mivel kis befektetőknek szól, ezért likviditás diszkontot nem raktam bele. Nyilván, hogyha megjelenik olyan értelemben a nemzetközi piacon, hogy mondjuk egy kibocsátás formájában, és ugye nagyobb befektetők célközönségbe kerülnek, akkor elképzelhető egy likviditási diszkont, de az is lehet, hogy addigra annyira megnövekszik a likviditása a tőkeemeléseknek köszönhetően, hogy akkor meg már nem lesz értelme ezt megtenni. És itt jön be a nagy kérdés, a másik nagy kérdés, hogy ezekben a tőkeemelésekben kik fogják a jelentős szerepet játszani. A MOL fogja játszani? Vagy a lakosság? Vagy a külföldi befektetők? Ezt egyelőre például még nem tudjuk. Tehát ilyen értelemben elég nehéz megmondani, hogy kell-e valamilyen diszkonttal számolni, mert lehet, hogy nem is fog növekedni a likviditás. Én különben alapesetben azt gondolnám, a bejelentések alapján, hogy a tulajdonosok szándéka az is, hogy a likviditás növekedjen. De ugye ezt majd meglátjuk, hogy ez pontosan hogyan fog történni.
Az árfolyam mellett az osztalék is azért érdekelni szokta a befektetőket, hiszen egy extra hozamot jelenthet egy részfénybefektetésnél. Mondott-e valamit ebben az új vagy friss stratégiában az Alteó az osztalékkal kapcsolatban, illetve mi az oka annak, hogy a következő évekre te a modelledben egy viszonylag alacsony mérsékelt 100 forintos részvényenkénti kifizetéssel számoltál?
Azért számoltam 100 forintos osztalékkal, mert hogy a cég azt mondta, hogy nincsen osztalékpolitikája, és különben a stratégiában is ezt erősítette meg, és azt mondta, hogy fizethet több osztalékot is, hogyha nem sikerül megvalósítani a stratégiát, ha meg sikerül megvalósítani, akkor meg lehet, hogy nem fog fizetni. És én is ezt gondolom. Tehát, hogyha sikerül nagyot növekedni, akkor nem érdemes a pénzt kifizetni a részvényeseknek, pláne, hogyha ilyen nagy tőkeemelésekre készülök, mert miközben szórom a pénzt, másik oldalon megpróbálom begyűjteni a részvényesektől, tehát, hogy ez egy kicsit olyan faramúci helyzet. Úgyhogy ebben benne van az is, ebben a 100 forintban, hogy ez nulla lesz, de akár lehet csak ugyan 400 forint is, bár abba kevésbé hiszek. Tehát abban hiszek, hogy a stratégiát meg fogja valósítani a menedzsment, és itt azért az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a korábban meghirdetett stratégiák általában nem csak, hogy teljesültek, hanem túl teljesültek is, vagy akár hamarabb teljesültek, mint ahogy a célkitűzés szólt. Tehát ilyen alapon, annak ellenére, hogy mondom, ez egy nagyon nagy vonalú stratégia, azt gondolom, hogy továbbra is jó esély van az, hogy ez teljesül. Ha pedig ez teljesül, akkor nagy valószínűséggel nem nagyon lesz osztalék, vagy lehet, hogy csak nagyon pici osztalék lesz, de mégis azért számoltam 100 forint osztalékkal, hogy azért látszódjon, hogy ha netán fizet valamekkora osztalékot, még akkor is elég erős a mérlege.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Miró József, az Erste vezető elemzője, stratégája volt a prémium kategória mai vendége.
Köszönöm szépen.